fizesse egy-két-három gyermekét, ugye az már egy félhavi fizetés, hogyha három gyerekről beszélünk.
Tehát ezt ezek már szociális kérdések is, tehát ez mindenképpen így, túllép a dolog a gyerekek egyébként.
Hát hogyha erre vonatkozott a kérdés, akkor igen, ebből a szempontból nyilván mi is látjuk a jelenlegi helyzetet, és próbálunk ezzel is segíteni, ilyen módon reflektálva a szociális körülményekre, ami hát valakinél nyilván jobb, szerencsésebb, valakinél meg kevésbé.
Van a Facebookon egy összefoglaló, hogy mi minden történt, ami egy kis, lezárul két mondattal, egy kérdéssel és egy állítással. Mit gondoltok, árvíz nélkül is tudunk ilyen jót piknikezni, máskor is szerintünk meg kellene próbálni. Én nagyon nagy örömmel olvastam, meghallottam most önt is erről a dologról. Köszönjük szépen, hogy elmondta, és szívesen máskor is, ha bármilyen típusú eseményük van, itt a Civil Rádióban híreljük ezt, hogy foglalkozunk ezzel. Köszönöm még egyszer, az elmúlt percekben Kisorosziból, az árvízi piknikről beszélgettünk, Balla Máté volt a vendégünk. Minden jót, Máté!
Minden jót kívánok!
Száztizennégy, 115, 116. 117 perc.
A Kisorosziban szervezett árvízi parti után egy másik szomszédsági programot hadd mutassunk be. A Józsefvárosban, a Tolnai kertben lesz a hétvégén egy esemény, amelyikről a következő percekben fogok beszélgetni a Rév 8 munkatársával, Varga Cilivel. Szia Péter Ferencek, bocsánat, egy kicsit nehezen jött ki ez belőle.
Semmi gond, üdvözlök mindenkit én is.
Szóval a Tolnai kert, ugye az a Tolnai utcában van, eddig ez nem egy nagy felismerés talán, de annak, aki szeretne itt egy kicsit tájékozottabb lenni, valamit mondjunk, egy pár mondatot, hogy mi is ez a foki megoldás, és hogy mi a Rév 8-nak ebben a dologban a szerepe vagy a vállalása.
A kert az pontosan a Tolnai Lajos utca 23 szám alatt található, ahogy mondod, ez egy régi foghitelek, ami egy ideig a helyi óvodások használtak, aztán volt, amikor az idős klub használta, de egy jó ideje aztán zárva volt, és végül mi kaptuk a Rév 8 feladatot, hogy újra
nyissuk. Ez egy városfejlesztési társaság, csak a hallgatóknak mondom, igen?
Igen, a Józsefvárosi Önkormányzat egyik gazdasági társasága, és városfejlesztése és várostervezéssel foglalkozunk. No, és akkor itt kialakítottunk magaságyásukat, amiket örökbe lehet fogadni, van egy komposztálónk, és a zöld felületeket is felfrissítettük, és együtt dolgozunk Márkkal, az Aurórai utcai klímakert gazdájával, és ő segít nekünk, hogy minél szebb és ökológiailag jobb udvarunk legyen.
Márk egyébként már a Civil Rádióban többször volt riportalanyunk, nagyon izgalmas az ő egész nézőpontja és hozzáállása, de most a Tolnai utcára fókuszálnánk. Most hétvégén 28-a az most hirtelen, nem is mondom, vasárnap talán, ugye? Egy szombat?
Szombat.
Ja, igen, a közben. Mi minden várható most, mi fog történni, illetve hogy milyen a bevontsága a helyieknek, tehát mennyire kell nektek intézményként állandóan rezegni, vagy pedig az öntevékenység mennyire jelenik meg a környezetben?
Ez a szomszéd ünnep a Józsefvárosi Önkormányzat egyik pályázatának keretén belül valósul meg, ahol kis közösségek pályázhattak arra, hogy ilyen szomszédünnepeket rendezzenek, és ezt a szomszédünnepet a Tűzfalon túl elnevezésű Csarnok negyedi szervezet rendezi, és lesz süti verseny, különböző ilyen helytörténeti séták, és még a levegő munkacsoportot is meghívták, és akik valamilyen környezeti szemléletformáló játékot fognak tartani, sőt, még helytörténeti totó is lesz, mert ugye, ha nem ismerős valaki ezen a környéken, akkor azt lehet tudni, hogy a szomszédban az egykori Dr. Ötker gyár található, ami most már elhagyatott, de hát régen biztos sok finom sütemény készült ott, úgyhogy gondolom a süti verseny is kicsit erre reflektál.
Mennyire érzik sajátjuknak ott a környezetben élők, és hát egyáltalán a célcsoport, vagy akik járnak oda, használják ezt, a közvetlen környékről, vagy távolabbról is verbúválódik?
A magaságyások körökbefogadásánál az fontos cél volt, hogy helyiek.
Tehát ott lakók.
Igen, hogy ott lakók fogadják
szinte
őket
örökbe, úgyhogy a lakásaimba.
Tessék?
Mondom, szinte ráláthatnak a lakásaikból erre a
területre. Igen, bár az az igazság, hogy azért a közvetlen szomszédokat nagyon nehéz megszólítani, de már azért van egy-két szomszéd, aki szívesen jár le oda.
Hát látom a programban, meg mondtad is, hogy lesz egy ilyen tabló, vagy a Tolnai utca 23 története, talán ez is már érintetteket, vagy érintettek lehetnek a környezetből, akiknek esetleg a motivációit ez megmozdíthatja talán.
Igen, reméljük, hogy minél több történet kiderül.
És egyébként a használók, tehát most a magaságyáson kívül, akik oda járnak, akik ott találkoznak, vagy akik most az eseménynek a célcsoportjai, őróluk mit lehet tudni?
Hát ugye az eseményt azt ugye nem mi szervezzük, úgyhogy itt pontosan nem tudom, hogy mi volt az elképzelés, de a leírásból azt gondolom, hogy a Csarnok-negyedi lakókat szeretnék megszólítani, hiszen ilyen helyi történeteket fognak elmesélni, meg ugye a negyedben fognak sétálni, úgyhogy szerintem ez a helyieknek is érdekes, de szerintem akár messziről jövők is jól érezhetik majd magukat.
Egy fokhítelek, hogy lehet egy egyébként zöld területnek és fáknak a híján lévő városnak, vagy lakónegyednek, kerületnek a, az egyik ismert, vagy egyik fontos pontja, egy kicsit ezt is jelzi ez a Tolnai Lajos utcai esemény. Nyilvánvalóan másutt is a kerületben próbálkoztok és próbálkoznak az ott lakók is valamilyen öntevékenységet is hozzátéve ehhez valami zöldítéssel. Valami közvetlen terv még itt az ősz során van ezen a területen, mondjuk a Tolnai kert közelében?
Hát a Tolnai kertben most egész nyáron voltak programok, ezek most ezzel a szomszéd ünneppel, meg a hideg
eljövetelével
bezárul, de a kert az egész szezonban nyitva van, tehát sötétedésig bárki ellátogathat oda, és egyébként mindenkinek sok szeretettel javaslom, akár egy délelőtti reggelizésre, vagy csak megpihenni egy zöld kis zsebparkban, mert nagyon szerencsés a kialakítása, mert vannak régi nagy fák, amik árnyékot adnak, és nagyon jó hangulata van az egész udvarnak, így a városi betonrengeteg közepén, ez egy kis oázis.
Azt is a címe, ott, ahol élsz, ott láss csodát, tehát szombaton 14 órától estig, 19 óráig lesz ez az esemény. Ajánljuk az érdeklődőknek, és köszönöm szépen Varga Cilinek, hogy elmondta az esemény érdekes körülményeit. Köszönjük, szia!
Szia, sziasztok!
Éppen két héttel ezelőtt beszélgettem Friss Katával arról, hogy mi lesz ez az esemény. Ugye a Zöld Szalon Parti lesz majd, amit a Tűzfalon Túl Egyesület szervez, és Feri, jól gondoltad, valóban itt a helyi értékekkel próbálnak építeni, és azt kérdeztem Katától, hogy mennyire nehéz bevonni a helyi lakosságot az ilyen kezdeményezésekbe, és azt mondta, hogy meglepően könnyű, és valószínűleg sok embert futnak majd oda csábítani. Volt aztán végül, hogy elmaradt ez az esemény, és most pótolják majd hétvégén.
Na hát szurkoljunk, a Józsefvárosban annyi minden közösségi tartalmú dolog történik, döntéshozatalban egyre intenzívebben sokszor tudósítunk, erről próbálják bevonni a helyieket, mindig a közvetlen érintetteket, tehát sok tekintetben példás, amit ott tapasztalunk, és hát ezért elég sokszor a civil rádióban is erről tudósítunk. Köszönjük! Nekünk vacsorát.
114, 115, 116.
117 perc.
Ahogy a felvezetőben is jeleztük, egy érdekes könyvbemutató volt a héten. Nógrádi Gergely Anyahajó címmel jelentetett meg egy könyvet, egy kötetet, bocsánat. Valójában sok minden szervezetet látok itt segítőként, feledhetetlen alapítvány, nem vagy egyedül, civil támogatói kör, illetve a Fekete Sas kiadó összefogása. Szóval ez egy nagyon izgalmas könyv. Nógrádi Gergely a vendégünk, és mindjárt a részletekbe is belemennénk. Szia Gergő, Péter Ferenc vagyok.
Szervusz, tisztelettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ugye, ami nagyon fontos, az időskornak egyre intenzívebben bennünket foglalkoztató problémájával próbálunk szembenézni. Édesanyád demenciával folytatott küzdelméről írsz egy könyvet, ami egy nagyon nehéz dolog lehet, gondolom így kívülállóként.
Kívülállóként, tehát nehéz kívülállónak nevezni, outsidernek azokat, akik ez egy ilyen érintettségben élik a mindennapjaikat, és bizony sok százezerre tehető az érintett családok, családtagok száma, hiszen itt nem pusztán a demenciával küzdő beteg, hogy mondjam, szenved, és él át kínokat, napi kínokat, mind fizikai, mind lelki értelemben, hanem sajnos az érintett családtagok is. Bizony lelki értelemben is, mert a demenciával küzdő beteg, amikor még érzékel a betegségéből ezt-azt, például kiszolgáltatottságot, vagy méltatlan helyzeteket, nem mennék bele nagyon részletekbe, az bizony őt bántja, úgyhogy nekem mindig az volt a problémám anyuval kapcsolatban is, hogy mennyit érzékel abból az emberhez méltatlan, a múltjához méltatlan helyzetből, amiben sajnos a demencia taszította.
Bátorság kellhet azért ahhoz, meg nyilván nagyon jó személyes kontaktusa a anyukáddal, hogy ez a dolog, hogy erről te írsz, nem tudom, hogy ez mennyire volt számára világos, hogy te egy naplót írtál, ha jól emlékszem, hát azt talán, hogy mi lesz ennek a célja, az egy másodlagos dolog, még akkor nem biztos, hogy ez napirendre került, de hogy ezt leírni, és valójában az ember gondolkodik, hogy mennyire adja ki a családtagját, meg önmagát is, de mégis nagyon fontos tanulságok vannak már erre, te is elkezdtél hivatkozni.
Nem titok, hogy ezt nem kiadásra szántam, hanem pusztán terápiás céllal írtam, mert ahogy az olvasás, vagy bármilyen művészeti forma, úgy az írás is gyógyít. Tehát nem csak egy demenciáról, vagy egy lelki problémáról, az én saját lelki problémámról szóló műről van szó, hanem minden egyes műnél, amit írunk, az egy picit nekünk is terápia, gyógyulás az írónak is. Hát itt aztán hatványozottan, és aztán 4 évre eltettem ezt az anyagot. Ez sem volt szándékos, hogy majd 4 év, és majd pont 4 év után fogom elővenni, hanem gyakorlatilag erről tudott erről az anyagról. Nem tudom, hogy mondhatok-e neveket, Jobbágy Mari.
Igen, persze.
És hát gyakorlatilag neki köszönhető az, hogy ez fényre került, tehát hogy a rejtett fiók mélyről gyakorlatilag ez a nyomdába vándorolt a fantasztikus Fekete Sasos közreműködés által. Nagyon szép lett szerintem, nagyon szép kiállítású könyv lett. És aztán így megjelent, és a világ láthatta, azzal győzött meg engem Mari és az alapítvány, a Feledhetetlen Alapítvány, hogy ezzel másoknak segítünk. Így aztán néhány részt kivettem belőle, ami ugye első nekifutásra, első ültömben, hát hogy mondjam, túl őszinte volt, mert ugye még egyszer mondom, nem kiadásra szántam, de ez körülbelül egy 5%-a volt az anyagnak, amit ki kellett szednem, hogy ne bántsak meg másokat, ne nevesítsek, bizonyos nagyon intim ügyek ne szerepeljenek benne, már pusztán anyura való tekintettel is. És aztán lett egy vállalható, a közszempontjából, tehát az én szempontomból a közfelé vállalható, ugyanakkor azért még mindig nagyon mély és nagyon intim anyag.
Hogyha jól tudom, akkor, illetve hát jól tudom, hogy édesanyád egy jelentős szociális munkás múlttal rendelkezett, tehát az a probléma, amiről szól most ez a könyv többek között, az az ő munka tevékenységét és az életének nagy részét is érintett, amikor még segítőként, szakemberként dolgozott ebben a ezen a szakterületen.
Volt egy olyan időszak az életének, akkor szociális munkásként dolgozott, ez is egy emeltebb szinten vagy szférában, de valójában pontosítanék, ő mentálhigiénés tanácsadó volt. Tehát ilyen minőségében bizony számtalan idős otthonban, pszichiátriai otthonban tett látogatást, egy időszakban, mint a minisztérium embere, szakembere küldötte, és gyakorlatilag leírta az állapotokat, ugye több cikk is felelhető még az interneten, amiket ők kiegyeznek, mondjuk Urbanek Judittal, aki nagyon kedves barátnő volt, és nagyon hamar elment sajnos, és egy remek szakember, és gyakorlatilag megjósolta azt, hogy mivel kell majd az ő családjának szembenézni, mert ő bizony elmondta az állapotok, bemutatta az állapotokat, hogy miket talált ezekben az otthonokban, amik elég deprimálóak voltak és leangolóak, és aztán bizony ezzel mi szembesültünk 15-20 évvel később. És amikor az otthon lakókról, az otthonba költözőkről beszélt, van néhány anyag, ami erről szól, hogy megérkezik nagy csomagokkal a mama, és leültetik az aulában, amíg a papírmunkát az irodán elvégzi, és ez nagyon-nagyon plasztikusan írja le. Hát gyakorlatilag ezeken a stációkon a saját családja is átment, sőt ő maga is. De nagyon érdekes dolog, amikor előre a víziót, előre, ami jön a jövőt, látja és megírja a saját jövőjét. Hát igen, ez egy kicsit hátborzongató.
Tabúnak is gondolhatná az ember, hogy olyan, ahogy itt a szavaidból meg az elolvasás határán, vagy küszöbén állok én éppen a könyvnek, hogy azért itt olyan dolgok merülnek föl a gondolkodásba, a viselkedésbe, amivel őszintén is érdemes szembenézni, tehát egy kicsit segítheti, erre te már utaltál a bevezető mondatokban, a rokonságot, a családot, akiknek szintén ez egy nagyon nagy feladat.
Persze bejut a krach, egy óriási trauma, egy óriási tragédia gyakorlatilag, amikor az orvos diagnosztizálja ugye a betegséget, és akkor ott áll gyakorlatilag tanástalanul, tehetetlenül, magára hagyottan, de egészen magára hagyottan a rokonság, a család, a házastárs, a gyerekek, stb. És akkor valamire el kell indulni. Ebben szerettem volna segítséget nyújtani azzal, hogy a nyilvánosság elé bocsátok egy magamnak szánt, egy titkosnak szánt anyagot. Én azt gondolom, hogy nyilván nem vagyok szakember, tehát én a szakmai részét azt nem tudom kidomborítani kellőképpen egy ilyen munkában. Viszont a másik oldalról az érintettség részét, hogy mit tesz egy fiú az anyjáért, hogy mit tesznek a családtagok a drága szeretett rokonért, azért, hogy könnyebb legyen az élet, hogy megoldódjon ez a helyzet. Azért ne felejtsük el, hogy ez még mindig, igen, ahogy utaltál rá, tagok is gondolom erre utaltál, a társadalmunkban egy picit tabu. Szóval amikor depressziós vagy demens van a családban, uram, bocsánat, alkoholista vagy drogos, hát ez nem tölti el büszkeséggel a családot a külvilág felé, sőt, próbálják rejtegetni a beteget, ami egy nonsens, mert hát gyakorlatilag mindenki tudja, mindenki beszél róla, soha nem tudják elrejteni, de valamelyes szégyen volt. Most egy demens ember, aki ráadásul nagyon magasról esik, hogy a viszonyítási alap, ugye az én édesanyám egy művelt, művészetfaló, művészetimádó, nagyon kultúrált, olvasni, szerető, zenét hallgató, fantasztikusan, otthonosan a művészetemben, otthonosan mozgó személyiség volt.
Társaságokban jó, is nagyon
társasági
sokat.
Társasági ember, hát te tudod, társasági ember volt, egy remek beszélőkével, egy beszédkészség, egy retorikai készséggel megáldott valaki, és ehhez képest lezuhanni egy szinte kataton állapotba, egy teljes szellemvesztésbe, ez önmagában azok felé, akik például ismerték, hát azok felé is egy nagyon, nagyon erős hatás. Ugye nem véletlen, hogy az anyut az élete utolsó két évében alig-alig kereste a régi baráti körből bárki, és talán egy valaki jött be velem meglátogatni az intézetbe. Tehát még ott sem. Nem kellett volna meglátogatni, hiszen gyakorlatilag anyunak ez nem számított akkor már semmit, a saját gyerekéről se tudta, hogy a saját gyereke, és a saját férjéről se tudta, a volt férjéről sem tudta, hogy ki ő, hogy a gyerekei apja. Tehát nem anyu szempontjából volt érdekes, hogy jönnek-e vagy nem, hanem a saját szempontjukból. Tehát gyakorlatilag nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy ott egy brutálisan leép, szellemileg brutálisan leépült valaki, aki valaha egy fantasztikus társasági ember volt, és az ő okos, tiszta agyú barátjuk, és most ott ül, és semmiről nem tud semmit, és üveges szemmel mered maga elé, és pelenkázni kell, és stb. Nagyon nehéz ezzel a dologgal mit kezdeni, és ezért aztán elhallgatás is van természetesen a társadalomban, ami a legrosszabb, mert erről nagyon kéne beszélni, hiszen kitolódik az emberi életkor vége, és ahogy egyre többet élünk, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy ilyen betegségek megtalálnak bennünket. Olyan betegségek, amik mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt nem voltak ennyire fenyegetőek, pusztán attól, hogy rövidebbek voltak az életidők.
Ahogy mondtam, én az elolvasás határán vagyok, de a környezetemben már látom, hogy nagyon mély benyomásokat kelt a könyv. Valójában azt hiszem, hogy megemel bennünket ez a szembenézés, amit hát köszönhetünk neked. Akit érdekel, továbbra is szívesen ajánljuk, Nógrádi Gergely Anyahajó című könyve. Abban tudsz esetleg segíteni, hogy hol érdemes keresni, hol érhető el?
Természetesen a Fekete Sas kiadónál megrendelhető, az biztos, azért őket ajánlom, mert kedvezménnyel adják. A többi helyet, amit tudnék ajánlani, ott nem vagyok biztosabban, hogy kedvezménnyel tudják adni, de ha magától a kiadótól rendelik meg, akkor biztosított a kedvezmény. És nagyon fontos, azt mondjuk el Feri azért, hogy az utolsó forintig mindegy, a vételár utolsó forintja is az alapítványt segíti, az alapítvány demencia projektjeit. Tehát itt nincs írói díj, erről én lemondtam, itt senki semmilyen módon nem profitál ebből a dologból, pontosan azért...
Anyagilag nem profitál, pontosítanám.
Hát természetesen, azért is azt jelezvén, hogy egy írtó fontos témáról van szó.
Anyahajó, Nógrádi Gergely új könyve. Köszönjük szépen, Gergely. Olvassuk el, keressük. Minden jót
köszönöm
neked, szia!
Köszönöm, számomra volt megtisztelő, minden jót nektek!
Rich old man, you know he'd call her a dead ringer.
114, 115, 116. 117.